testvéred vére hozzám kiállt a földről. Nem csak Ábelnek, az álsártatlanul megölt embernek vére kiállt Istenhez, az élet forrásához és védelmezőjéhez. Minden más ember vére is, akiket Ábel után megöltek, az Úrhoz kiállt. Egyedülálló módon kiállt Istenhez Krisztus vérének szava, akinek Ábel a maga ártatlanságában prófétai előképe. A zsidókhoz írt levél szerzője emlékeztet rá, ti Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hangosabban kiált, mint Ábelé. Miközben Krisztus vére kinyilatkoztatja az Atya szeretetének nagyságát, azt is kinyilvánítja, milyen drága az ember Isten szemében, s milyen felbecsülhetetlen életének értéke. Erre emlékeztet Péter apostol, tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki, az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Mekkora értéke lehet az embernek a teremtő szemében, ha Isten a fiát adta oda, hogy az ember meg ne halljon, hanem örök élete legyen. Krisztus véréből merítik az összes emberek az erőt, hogy az élet oldalára álljanak. Éppen ez a vér a remény legerősebb indítéka, sőt az abszolút biztonság alapja arra, hogy Isten terve szerint a győzelem az életé lesz. Többé nem lesz halál, hangzik a hatalmas szó a mennyei Jeruzsálemben Isten trónusából. Szentpál pedig arról biztosít, hogy a bűn fölötti győzelem annak a halál fölötti végleges győzelemnek jele és előrevételezése, amely akkor történik, amikor beteljesedik az írás szava, a halál elnyelte a győzelem, halál hol a te győzelmed, halál hol a te fullánkod. Valóban ennek a győzelemnek előjelei nem hiányoznak a mi társadalmunkban és kultúránkban sem, amelyekre egyébként annyira rányomja bélyegét a halál kultúrája. Egyoldalú és terméketlen a kép, ha az életet fenyegető veszedelmek felsorolásához nem kapcsolnánk a pozitív jelek bemutatását. Ezek is tapasztalhatók az emberiség jelen helyzetében. A pozitív jelek nehezen észrevehetők, és nem ismertek a nyilvánosság előtt. Talán azért, mert a tömegkommunikációs eszközöket nem érdeklik. Pedig mennyi kezdeményezés történt és történik a védtelen és gyengébb személyek megsegítésére és támogatására a keresztény közösségben. Nem csak a vallásos csoportosulásoknál, hanem nemzet és nemzetközi szinten a polgári társadalomban egyesek, csoportok, mozgalmak és különböző szervezetek által. Sok házas pár van még, akik nagy lelkű felelősséggel úgy tudják fogadni a gyerekeket, mint a házasság legdrágább ajándékát. Vannak családok, ahol az élet mindennapos szolgálatán túl meg tudnak nyílni elhagyott csecsemők, nehezen nevelhető gyerekek és ifjak, fogyatékosok, fogyatékos személyek, egyedül maradt öregek befogadására. Nem kevés életsegítő központ vagy hasonló intézményt alapítottak személyek és csoportok. Ők csodálatra méltó odaadással és áldozattal nyújtanak erkölcsi és anyagi segítséget a nehéz helyzetben lévő anyáknak. Egyre több az olyan önkéntes csoport, amely arra szenteli magát, hogy befogadja a család nélkül maradtakat. törődnek a nehéz helyzetben kerültekkel, és támogatják, akik segítő környezetre szorulnak, hogy önpusztító szokásaiktól megszabadulhassanak, és újra megtalálják az élet értelmét. Az orvostudomány nagy léptekkel halad előre a kutatók és a gyógyító orvosok jóvoltából. Folytatja erőfeszítését, hogy egyre hatékonyabb gyógyszereket találjon. Korábban elképzelhetetlen beavatkozások válnak lehetővé, a születő élet, a szenvedők, az életveszélyes helyzetbe vagy halálukon lévő betegek javára. Intézmények és szervezetek tevékenykednek azért, hogy a szegénység és a járványok által leginkább sújtott országokba is eljussanak a legjobb gyógyszerek. Részemről hálával gondolok vissza Paraguayban kapott segítségre a Medeor nevű szervezettől, amely ellátott bennünket olyan olcsó gyógyszerekkel, hogy sok emberen tudtunk segíteni. Orvosok, nemzeti és nemzetközi társulásai igyekeznek segítséget nyújtani a háborúk, járványok vagy természeti csapások sújtotta népeknek. Jó lehet, messze van még az orvostudomány eredményeinek nemzetközi méretű, valóban igazságos elosztása, de felismerhető az eddig történtekben a népek közötti szolidaritás növekedése. Növekszik az emberi és erkölcsi érzékenység és az élet nagyobb tiszteletben tartásának a jele. Az abortuszt engedélyező törvényhozással és eutanáziának néhol sikerrel járó törvényesítési kísérleteivel szemben szerte a világon mozgalmak és kezdeményezések indultak az élet érdekében a társadalom fogékonyá tételére. Amennyiben céljuk érdekében következetesek és erőszak nélkül járnak el, az ilyen mozgalmak hatására mind tudatosabb lesz az élet értéke, és hatásosabb lesz az élet védelme. Felbecsülhetetlen azok a mindennapos önzetlen szolgálatok, áldozatok, amelyeket megszámlálhatatlan személy végez szeretettel a családokban, kórházakban, árvaházakban, öregotthonokban és más központokban vagy közösségekben az élet védelmében. Az egyház a szeretetnek ezen frontján mindig az első vonalban volt. Jézusnak példabeszéde az irgalmas szamaritánusról manapság épp oly érvényes, mint amikor Jézus először elmondta ezt a történetet. Az egyház Jézus erejéből támogatva küldi oly sok fiát és lányát az irgalmas szamaritánus utánzására. Főként szerzetes nők és férfiak szentelték és szentelik magukat régi és mindig új formákban Istennek, hogy a gyengébb és rászoruló felebarát szeretetért odaadják életüket. Ezek a cselekedetek építik a szeretetnek és az életnek azt a civilizációját, és enélkül a személyek és a társadalom léte elveszti leghitelesebb emberi értelmét. Ezeket a tetteket senki sem jegyzi fel, és legtöbbjük rejtekben marad. De a hit nem csak afelől biztosít, hogy az Atya, aki a rejtekben is lát, egykor majd megjutalmazza, hanem arról is, hogy már most termékenyé teszi ezeket a mindenki javára maradandó gyümölcsökkel. Hasonlóképp a remény jelei közé kell sorolni a közvélemény sok rétegében jelenkező és erősödő, új és egyre inkább háborús ellenes érzületet. Ezek a népek közötti konfliktusok megoldásának eszközeként egyre inkább arra irányul, hogy nem erőszakos eszközöket találjon a fegyveres támadó megfékezésére. Ugyanezen vonalon helyezkedik el az egyre inkább halálbüntetés ellenes közvélemény terjedése. A közvélemény nem fogadja el a büntetés, mint a társadalom törvényes védelmének eszközét. Keresi a lehetőséget, hogy a modern társadalom hatásosan szorítsa vissza a bűnözést oly módon, hogy ártalmatlanná teszi ugyan a vétkest, de nem fosztja meg véglegesen a javulás lehetőségétől. Üdvözölni kell az életminőség és az ökológia felé irányuló figyelem növekedését, amint elsősorban a fejlettebb társadalmakban lehet észlelni. A személyek figyelme már nem csak a túlélés problémáira, hanem az életfeltételek átfogó jobbítására irányul. Különösen jelentős az életre vonatkozó etikai reflexió ébredése a bioetika kialakulásával, amellyel a Magyar Püspöki Kar is foglalkozott körlevelében. Egyre szélesebb körűvé válik ki a reflexió és a dialógus a hívők és a nem hívők és a különböző vallások között. Itt olyan alapvető problémákról tárgyalnak, amelyek az emberi életet érintik. A fény és árnyoldalaknak mindenkit rá kell döbbenteniük arra, hogy a jó és a rossz harcát vívjuk. A halál és az élet, a halál kultúrája és az élet kultúrája közötti hatalmas és drámai összeütközés előtt állunk. De nem csak előtte, hanem a konfliktus kellős közepén vagyunk. Részesen vagyunk valamennyien azzal a lezrázhatatlan felelősséggel, hogy feltétlenül az élet javára kell választanunk. Felénk is érthetően szól Mózes felhívása, íme ma eléd tárom az életet és a jót, a halált és a rosszat. Eléd állítom az életet és a halált, az áldást és az átkot, választ át az életet, hogy élj te és utódaid is. A fölhívás nekünk is szól, nekünk, akiknek minden nap választanunk kell az élet kultúrája és a halál kultúrája között. De a második törvénykönyv felszólítása még mélyebb, mert sajátosan vallás és erkölcsi döntésre sárkán. Arról van ugyanis szó, hogy az ember a saját létének egy alapvető irányultságot ad, és az Úr törvényéhez hűségesen ragaszkodva él. Ma megparancsolom neked, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, az ő útján járj, tartsd meg parancsait és törvényeit és előírásait, választ át az életet, hogy élj te és utódaid is, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá, mert ő a te életed és életed hosszúsága. Az élet javára történő feltétel nélkül döntés akkor éri el a vallásos és erkölcsi tartalmának teljességét, ha Krisztusba vetett hitből születik, formálódik és táplálkozik. Hogy győzelemmel kerüljünk ki a halál és az élet konfliktusából, semmi sem segít jobban, mint a hit az Isten fiában, aki emberré lett és eljött az emberek közé, hogy életük legyen és bőségben legyen, a hit a feltámadt Krisztusban, aki legyőzte a halált, és a hit Krisztus vérében, melynek szava beszédesebb, mint Ábel vére. A jelen helyzet kihívásai közepette az egyház tehát a hit erejével egyre inkább fölismeri azt a kegyelmet és felelősséget, hogy az Úrtól kapott megbízás alapján hirdesse és szolgálja az élet evangéliumát. Az életet fenyegető sok veszedelem láttán, melyek jelen vannak a mai világban, a tehetetlenség érzése foghat el minket. A jó soha nem fogja legyőzni a rosszat, de éppen ez az a perc, amikor Isten népe meghívást kap, hogy alázattal és bátran megvallja hitét Jézus Krisztusban az élet igéjében. Az élet evangéliuma nem egyszerűen valami eredeti reflexió az emberi életről, nem is egyszerű parancs, hogy változtatásokat hozzon létre a társadalomba. Még kevésbé egy jobb jövő illuzórikus ígérete. Az élet evangélium a konkrét valóság, mert magának Jézus személyének hirdetése. Jézus minden embernek a szavakkal mutatkozik be, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ugyanezt mondja Mártának, Lázár nővérének is, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg örökké. Jézus azért jött az emberek közé, hogy részesítse őket ebből az ajándékból. Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Így Jézus szavából és személyéből nyílik az ember számára lehetőség, hogy megismerje a teljes igazságot az emberi élet értékéről. Ebből a forrásból fakad a képesség megvalósítani tökéletesen ezt az igazságot. Azzal vállalni és megvalósítani az emberi élet szeretetének és szolgálatának, oltalmazásának és gyarapodásának kötelezettségét. Krisztusban ugyanis véglegesen felhangzik az élet evangéliuma. Már kezdettől, azaz a teremtéstől fogva visszhangzik, hogy a bűn ellenére lényeges vonásaiban a természetes emberi értelem is megismerheti Krisztus tanítását. Krisztus egész jelenlétével, szavaival és tetteivel, jeleivel és csodáival, főleg azonban halálával és föltámadásával, végül az igazság lelkének elküldésével erősíti meg, hogy velünk az Isten, hogy megszabadítson a bűn és a halál sötétségéből, és föltámaszon az örök életre. Az Úr Jézusra tekintve akarjuk újra hallani Isten igéit, átelmélkedni az élet evangéliumát. Az ember életről kinyilatkoztatott üzenet fölötti elmélkedés mélyebb és eredetibb értelmét Szent János első leveléből vesszük. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit kezünkkel tapintottuk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, mi láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Jézus az élet igéjében hangzik fel az isteni és örök élet. Ennek a hírnek és ilyen ajándéknak köszönhetően az ember testi és lelki élete már földi időszakában is elnyeri teljes értékét és jelentését, az isteni és az örök élet, és az örök élet az a cél, melyre a világban élő ember rendelve van és hivatott. Az élet evangéliuma így magába zárja mindazt, amit az emberi tapasztalat és értelem az élet értékéről mond. Magába fogadja, fölemeli és beteljesíti.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
Hírpercek.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.